Elsőként a példabeszédek 6. részéből a 6-11. verseket fogom felolvasni. Eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eredelét aratáskor. Meddig fekszel, terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, tör rád a szegénység, mint úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Következő rész a 11. rész 25-28. vers. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felügyít, maga is felügyül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajházza. Elbukik, aki gazdagságban bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. És végül egy harmadik, a 23. rész 4. és 5. verse. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hajt abba. Alig szárá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé röpül, mint a saskesejű. Imádkozzunk!
A hétvégen többen voltunk egy házaspáros hétvégen, és tegnap este hazajöttünk onnan. Nagyon jó volt, a Palhegyi Feri bácsi volt az előadó, és nagyon sok jó tanácsot adott nekünk, hogy hogyan tudunk építeni egy jó házasságot. De az egyik dolog, amit ő mondott, ő azt mondta, hogy a Bibliában látjunk, hogy van több olyan úgynevezett boldog mondat. De ő azt mondta, hogy egy sem mondja azt, hogy boldogok azok, aki házasok. Ez a házasság nem egy feltétel a boldogságra. És én azt mondom, én szeretnék tovább mondani azt, hogy nincs egy boldog mondatok a Bibliában, mi azt mondja, hogy boldogok, akik gazdagok. Valahogyan miért gondoljunk, ha valaki nem gazdag, és szerintem mindenki, aki itt van, azt mondani a saját magáról, hogy ő nem gazdag. Én nem hiszem, hogy van valaki, aki itt van, Madeira-ről, és mondja, hogy ne haragudj. Nekem van elég pénz a bankban, hogy én valóban gazdag ember vagyok, és soha sem lesz szükségem több pénzre. Olyan ember nincs. Mindenki azt mondja, hogy kell több. De a Biblia azt mondja, hogy mindegy, hogy mennyi van, az soha sem lesz elég. A boldogságod nem függ attól, hogy milyen vastag a pénztárcád, és nem függ attól, hogy mennyi nulla van azon a számon, ami ott van a bankodban. A boldogság nem ezek a dolgoktól függ. Jézus, amikor itt volt, ő a következőt mondott, ő azt mondta, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, éljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljenek. Jézus célja az volt, hogy legyen egy bőséges életünk. Mit jelent bőséges? Az egyik fő gondolatunk megint visszatérjük az anyagi dolgokra. Hogy minden meglegyen, hogy minden tele legyen a hűtőszekrény, hogy mindig legyen sok a másik szekrényben elég ruha, a nőknek biztos az van, hogy legyen elég szikfőrót alul, mindegyik alkalom, mindegyik napra van egy külön, ha az megvan, akkor bőség van. Amikor a Biblia beszél a bőséges életről, Mártról beszél. Egy tartós élet, egy élet, ami tele van értékkel, ami tele van célom. Egy olyan élet, ami az ember azt mondja, hogy én örülök, hogy így élek, hogy ilyen az élet. Egy örömtele élet. Egy bőséges élet. Isten ezt akar adni nekünk. Én azt mondom, hogy ez hogyan lesz? Hogyan lesz bőséges az élet? Ha tovább olvasunk így, a 10. részben, a János Evangéliumban, Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életet adja a jóért. A bőséges élet függ attól, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. A bőséges élet attól függ, hogy elfogadtunk-e azt az ajándékot Istentől. Az örök életet, ami ő ad. Ha ez nincs, ha nincs az a személyes kapcsolat Istennél, akkor nem lesz bőséges életed. De akkor fölteszem egy másik kérdést. Én azt mondom, nagyon sokan vannak itt ma, aki azt mondja, hogy én átadtam az életemet Istennek, én megváltam a bűneimet, és befogadtam Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, de még nem tudnék mondani azt, hogy bőséges az én életem. És én azt mondom, hogy lehetséges azért, mert nem csináljuk azt, amit tovább olvasunk ezen az igében. Itt azt látjuk, hogy ha valaki tartozik Jézushoz, mint a jó, ő hallna az ő hangját. És nem csak halljunk az ő hangját, hanem megteszünk azt, amit ő mond. Gondolkodunk, ott van a pásztor, ott vannak a jó, a pásztor mit akar? Ő akar a legjobbat nekik. Ő olyan helyre viszi őket, ahol biztonságban vannak, ahol elég az étel nekik. A pásztor minden próbál biztosítani, hogy jó legyen az ő élete. De azok a juhok mit csinálnak? A juhok egy kicsit makacsok. Ők nem néznek föl, nem figyelnek, hogy hol van a pásztor. Ő inkább egy másik úton akar menni. És amikor azon a másik úton megy, mi történik? Bajba kerül. Milyen jó, hogy van az a pásztor, aki utána jön, és visszahozza őt a jó helyre. Mi ilyenek vagyunk. Mi olyan vagyunk, mint ezek a jók. Mi állandóan letérjünk attól az útról, amit ő szánt nekünk. Ha maradjunk vele, bőséges lesz az életünk. Ha eltérjünk attól az útról, nem lesz bőséges az életünk. A kérdés az, hogy nem csak, hogy mi halljunk, amit ő mond, ha mi halljunk azt, és mi követjünk azt. Mi bízunk benne, és mi engedelmeskedünk abban, amit ő mond. Akkor lesz bőséges a mi életünk. A példabeszédekben az utolsó hetekben láttunk különböző témák. Láttunk olyan, hogy a házasság, a kapcsolatok, a gyereknevelés. És láttunk azt, hogy útmutatta azt, ami Isten ad. És ha mi követjük azt, hogy útmutatta azt, akkor bőséges lesz az életünk. Ha nem követjük azt, hogy útmutatta azt, amit ő ad, Én azt mondom, hogy a következmény az lesz, hogy mi küszködünk és szenvedünk a saját döntéseink miatt. Magyarul szeret az a kívánságunk, hogy nézzük, hogy a Biblia mit mond a pénzről. Milyen tanácsot ad nekünk. És hangsúlyozom, hogy amit mi fogunk látni itt a példabeszédekben, elvek. Alapelvek, hogy hogyan kell bánni a pénzzel. Én azt mondom, hogy ha mi követünk ezt a tanácsot, amit Isten ad nekünk itt, akkor bőséges lesz az életünk. Nem bőséges abban az értelemben, hogy gazdag lesz. Hanem bőséges lesz abban, hogy teljesen tud megelegedett lenni azzal, ami van az életedben. Egy pár területet fogunk nézni, és remélem, hogy mindegyikben kapunk tanácsot, ami segít minket ebben a területben. Az első kérdés az, hogyan tudunk szerezni pénzt. Akkor én azt mondom, hogy szerintem elég könnyű a válasz itt, amit Isten ad a példabeszédek 13. rész. A 11. vers. Könnyen szerzett vagyon elfogy. De aki keze munkájával gyűjt, az gyakorolódik. Az a pénz, ami csak bejön a levegőből, ajándékként, az gyorsan elmegy. Ez az igé azt mond. Mert valahogy az ember, aki így kapja a pénz, kérem egy kis pénz, kapom a pénz, megyek, akkor nem érzem az értéket. Én azt mondom, szerintem ez fontos, ha beszéljük a gyereknevelésről, hogy egy gyerek nem gondolja azt, hogy bármikor, amikor kell pénz, hogy ő csak kéri és kap. Fontos, hogy a gyerek már, ahogyan amilyen idős van, a megfelelő módon ő tanulja azt, hogy kell dolgozni a pénzért. És így lehet nevelni a gyereket arra, hogy a pénznek van értéke. Ha én mindig csak kapom, nem érzem az értéket. De ha én ki kell mennem a kertben, és kell vágni a füvet, és akkor kapom a 300 forintot, akkor kicsit másképpen fogok gondolkozni, hogy milyen gyorsan fogok költeni ezt a pénzt. Mert én dolgoztam érte. És ez az igé ezt mond, hogy az az ember, aki dolgozik a pénzért, jobban értékeli azt a pénzt, és nem fog olyan gyorsan költeni azt a pénzt. A felolvasott az igében, a példabeszéd 6. rész, a 6. verstől látjunk egy példát, a hangyak. És az egyik dolog, amit látjuk ez az, hogy Isten dicséri őket, mert azt mondja, hogy ők szorgalmasan dolgoznak. Szóval én azt mondom, hogy alapvetően, ahogyan szerzünk a pénzt, a szorgalmas munka által. Ha mi tudunk bevezetni ezt a mi életünkben, akkor nagyon sok probléma meg lesz oldva. A szorgalmas munka. Van még egy gondolat itt a vázlaton, amikor beszélünk a pénzszerzésről, mert az egyik mód, ahogyan tudunk szerezni a pénzt, a kölcsön. A kölcsön egy gyors megoldás, és egy olyan társadalomban éljünk, hogy mindenki kínál a kölcsön. Most olvastam valahol, hogy a bankok, akik kiadnak hitelkártyákat, ők nagyon örülnek annak az ügyfélnek, aki úgy használja azt a hitelkártyát, hogy minden hónap végén nem fizeti vissza a banknak az összes tartozást, hanem csak egy része. Egy lényegében a hitelkártyával fogad költ. A bank örül annak, mert akkor a bank nagyon jó keres. Az az ember, aki minden hónapban visszafizeti az egészet, a bank nem örül annak, mert akkor a bank nem keres rajta. De én azt mondom, hogy így fölvenni kölcsön, nagyon veszélyes. Lényegében tönkretettünk a mi életünket azaz. Mert az a dolog, amit mi megveszünk, lényegében sokkal több pénzt fizetünk érte, mint ha két pénzt fizetünk érte. Már egyel olvastam egy cikket, egy reklám. Az egyik nagy áruház. Lehet költeni pénzt. 300 ezer forint lehet fölvenni, ha vásárol valami, csak havonta 10 ezer kell fizetni vissza. Semmi kezelési költség, ilyesmi, csak 10 ezer kell fizetni vissza 4 év keresztül. Számoljuk. Amit megvásároljuk, 300 ezer forint. 4 év keresztül fizetünk vissza havi 10 ezer, az mennyi? 480 ezer. Annyit fizetünk azért a tárgyért, nem 300-at, ha fölveszünk azt a kölcsön, hanem 480. De a probléma az, hogy mi sokszor gondoljunk, hogy minél gyorsabban szerezem valamit annál jó. A Biblia soha sem mondja azt, hogy ha valaki kölcsön kér pénz, az bűn. De a Biblia azt mondja, hogy ez nem egy bölcs dolog. A példabeszéd 22:7. A gazdag uralkodik a szegények. És az adós szolgálja a kölcsön adónak. Lényegében ezt azt mondja, hogy ha te veszel full pain kölcsön, szolga leszel. Mert az, akinek tartozol, az lesz a mestered. Ő tart valami a fejed fölött. Egy követelés. Ahogyan tanulmányoztam az igét ezzel a témával, és ahogyan látom a különböző szakmai irodalom erről a témáról, én azt látom, hogy van csak egy pár eset, amikor a Biblia azt mondja, hogy igenis érdemes fölvenni kölcsön. Az egyik helyzet, amikor egy ember vásárol egy ingatlan, ahol ő fog lakni. Mert ott látjuk azt, hogy ha ő nem lakik ott, valahol más helyen kell lakni. És ha az a más helyen, ahol ő lakik, ő bérel valami, akkor én azt mondom, hogy mennyiben azt a pénz, ami bérleti díjként fizet, az kidobja az ablakon. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de én azt mondom, hogy jobb otthon maradni egy fiatal embernek, addig, ameddig nem tud úgy tovább lépni, hogy tud megvinni valamit. Mert ha az ember otthon lakik, akkor sokkal kisebb bérleti díjat kell fizetni, mert általában mi szülők rendesek vagyunk, és nem kérünk a piaci értéket ingatlanért. Esetleg jobban tudunk nevelni a gyerekeinket, ha igen. De mi nem fogunk csinálni azt, mi egy kedvező áron fogunk ingedni azt, hogy ők otthon laknak. De valahogyan kell segíteni őket abban az időben gondolkozni, hogy azért tudok itthon maradni otthon, hogy tudok felvetenni arra a lehetőségre, hogy tudok megvásárolni egy ingatlan. Nagyon vigyáznunk kell, amikor próbáltunk a kölcsönt, hogy a tárgy, az értéke nagyobb, mint a kölcsön, amit próbáltunk. Ha valaki követi a helyzet jelen pillanat az Egyesült Államokban, látja, hogy most azért van nagy probléma ott gazdasági helyzetben, mert az ingatlan értéket az utolsó években zuhantak lefelé. 5-10-15-20%. És ha valaki vásárol valamit, használjunk a point, hogy egyszerűbb legyen, hogy tudunk egyszerűen megérteni. Ha valaki vásárol valami 10 millió forintért. És az érte, és fölvett 9 millió kölcsön. Oda fizett a banknak 1 millió, fölvett 9 millió kölcsön. De utána az értéke lemegy 20%-kal. Akkor az értéke 8 millió, a tartozása 9 millió. Azt mondja, hogy az egy problémát helyzet. Mert ha az van, akkor amit megvettem, nem fedezi a tartozásomat. Ez nem jó. A másik, amit mondjuk, amikor beszéljük az ingatlanról, ha fölveszünk kölcsönt, az összes jövedelmünkból hány százalék megy a törlesztésre? Mert én azt láttam, hogy itt is van egy probléma, hogy mi akarunk vásárolni valamit, de mindig van az a kísértés, hogy egy kicsit nagyobb, mint ami igazán tudunk vállalni. És vállaljuk egy olyan helyzetet, amiben rabszolgák vagyunk. Mert olyan sokat kell fizetni a havi törlesztésben, hogy nem marad pénz lényegében az életre. A szakemberek azt mondnak, hogy a törlesztés, amit az ember fizet egy ingatlan, az összes jövedelmeből legyen kevesebb, mint 30%. Látom, hogy most mindenki kezd gyorsan számolni, hogy amit én fizettem havi törlesztés az ingatlanra, az több, mint a 30%, vagy kevesebb. Ha több, mint a 30%, akkor garantál a legtöbb helyzetben, hogy idővel anyagi problémák lesznek. Át kell gondolni. Inkább valami kisebbettel kell kezdeni, amit tudok kifizetni, mint egy dolog olyasmit vállalni, ami csak nehézséget fog okozni az életemben. Szerzünk a pénzt a szorgalmas munka által, nem a gyors megoldás által az, hogy próbáljunk kölcsönt fölvenni. Hogyan használjunk a pénzt? A következő pont a vázlaton. Az első, ami nagyon fontos itt, az, hogy legyen egy terv. Legyen egy terved. A 21. rész, az 5. vers, a szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak. De akinek, de mindenki, aki elsieti a dolgot, csak inságban. Fontos, hogy mi az anyagi dolgokkal tervezünk. Hogy csináljunk egy alapos tervet, hogy hogyan fogunk használni a mi pénzünk. Én azt mondom, hogy lényegében mindenki tud előre látni, hogy mennyi lesz a havi bevétele. És fontos, hogy csináljunk egy költségvetést, és a költségvetésen legyen két oszlop. Az egyik oszlop legyen a bevétele, mi arra várható bevétel. Főleg a bevétel az, amit az ember keres a munkahelyen. Ha valaki nyugdíjas, akkor az a nyugdíj, ha valaki kap valami családpótlékot, vagy ilyesmit az, de mi a bevétel? Mindjárt látunk, hogy mi a havi bevételünk, utána a másik oszlopban írok a kiadása. És látom azt, hogy a főleszés mennyi. Látom azt, a közmű dolgok mennyi. Most már könnyítettek a helyzet nekünk, mert nagyon sokszor a gázműveknél, az elektromos műveknél ugyanannyit fizetünk minden hónapban. Nem kell átgondolni azt, hogy az egyik hónapban ennyi, a másik hónapban annyit, csak vigyázni kell, hogy az egy végén nem lesz egy hatalmas nagy számla, mert a hábit, amit fizettünk, kevés van. De én azt mondom, hogy kell nézni az összes kiadást. És én azt mondom, hogy ha oda jött a végére, és a kiadás több, mint a bevétel, akkor én azt mondom, hogy megint azt mondom, hogy van egy probléma. És ha a kiadás több, mint a bevétel, van két lehetősége. Vagy kell bővíteni a bevétel, vagy kell csökkenteni a kiadás. Más lehetőség nincs. Csak ez a kettő van. Egy ember, aki nagyon sokat foglalkozik a pénzügyi dolgokkal, ő a következőt mondott. Ő azt mondja, ha a havi bevételed mindig több, mint a havi kiadásod, és ezt tudsz tartani egy nagyon hosszabb időre, akkor minden rendben lesz az anyagi területen az életedben. Nagyon egyszerű gondolat. Legyen a bevétel több, mint a kiadás. Ez a tanács, amit a Biblia mond nekünk, amikor azt mondja, hogy tervezni kell. Hogy legyen az a költségvetés, látunk, hogy mennyi a bevétel, látunk, hogy mennyi a kiadás. És a probléma sokszor, hogy mi azt mondjuk, hogy de nem tudunk csökkenteni a kiadásoknál. A kormány ott mindig mondnak ezt. Nem csak itt más országban, minden országban. Én azt mondom, hogy majdnem az összes kormány a világban nem jó szaporodnak a pénzzel. Mert majdnem minden kormány a világban több a kiadás, mint a bevétel. És én azt mondom, hogy előbb-utóbb nagy probléma lesz ebből. Nem tudom, hogy mikor, de előbb-utóbb nagy probléma lesz belőle. Mi egy családi gazdálkozásban, egy családban mi látjuk, hogy nem lehet ezt csinálni. Nem lehet csinálni azt, hogy a kiadás több, mint a bevétel. És látni kell, hogy mik azok a kiadások, amit tudunk csökkenteni. És tényleg mi azt mondjuk, hogy nincs semmit, amit tudok csökkenteni. De én azt mondom, hogy csinál a következőt. Következő hónapban írd le hogyan költöd minden félért, amit költ? Minden forint. Most már a forint se lehet költeni, de minden öt forint. Nézzünk meg! Írjunk le mindent! És utána fogunk rájönni, hogy hú! Én nagyon jó voltam, hogy én nem költöttem inni, de hányszor voltam gyors étteremben ebben a hónapban. Vagy hányszor csináltam ezt, vagy hányszor csináltam azt. Mindenkinek van egy olyan terület az ő életében, amit miért nem mondani azt, hogy az ő szenvedélye. Amit igazán lehet csökkenteni a kiadás által. Mert az nem szükséges az életre, de én élvezem azt, hogy én nem akarok csökkenteni azt. De néha ebben a területben is kell csökkenteni. Mert az nem, ami a legszükségesebb. Következő a pénz használatban, a példabeszéd harmadik rész, a 9. és a 10. vers. Példabeszéd 3, 9 és 10. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek füreid és mustárad sajtóidból. Ez az igé azt mondja, hogy ha mi adjunk Istennek először, akkor elég lesz. Ezt kell csinálni a tervezésben. Amikor mi csináljuk a tervet, mi azt mondjuk, hogy az első dolog a tervben, akkor én szeretnék adni Istennek. És én beleteszem a tervben, hogy mennyi. A Biblia nem mond nekünk konkrétan, hogy mennyit kell adni. Látjuk az Ószövetségben a tized. Az Ószövetségi tized az inkább a legjobb helyzetben vonatkozik nem az adakozáshoz, hanem az adóhoz. Az Új Szövetségben egyszer nem látjuk azt, hogy követelnek azt, hogy valaki adjon 10% a jövedelmából Istennek. Az első Korintus 16. részben látjuk, hogy Paul írt így a gyülekezetnek, és ő azt mondja, az első Korintus, nem a Róma, hanem az első Korintus. Ő azt mondja, 16. rész, 2. vers. A hét első napján, mindegyiknek, tegye félre a gyűjtés össze azt, ami telik tőle. Nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. A gondolat az volt, hogy ők hetente kaptak a tízetest. És azért Paul azt mondta, hogy a hét első napján, amikor megvan az a pénz, tegyél félre azt, amit fogsz adni. És ő azt mondja, ami telik tőle. Ő nem mondja azt, hogy tegyél félre tíz. Nagyon könnyű lett mondani így. Mondani azt, a 10% tegyél félre. Ő nem mondta azt. Ő azt mondja, ahogyan telik tőle. Én azt mondom, hogy ahogyan mi látjuk a mi helyzetünk, mi azt mondja, hogy mennyi az, amit én tudom. Mert jól kedvű adatozó, a 2. Korintus 6. rész, 9. rész, a 6. és 7. vers, mert jól kedvű adatozó, mennyit tudok adni az Úrnak. És én azt mondom, hogy szerintem a legtöbb helyzetben a 10% az egy reális összeg, amit az ember tud adni, de nem egy kötelező összeg. ez nem egy tagdíj, ami kötelező fizetni a gyülekezetnek, vagy az egyháznak. Ez egy önkéntes adakozás, amit az ember ad. Az, hogy legyen valamennyi, az biztos, mert nagyon sok helyen a Biblia van beszélve. És itt a példabeszédben azt mondja, hogy a legjobbából, a legjobbból, nem az, hogy ha marad valami tartalék a hónap végén, akkor esetleg adom egy kicsit. Nem az, hogy ha van egy kis gyümölcs, akkor a legfinomabb, azt megeszem, és az, ami egy kicsit csúnya, ami nem olyan szép, azt odaadom a szegények. Én a legjobbat engedtem, és akkor a maradék, ha marad valamit, akkor esetleg ráadom, és adom egy kicsit a lelkésznek is. Nem. A gondolat itt, ami tervezben, az adakozásban, az első dolog, a legfontosabb, amit mi tudunk csinálni, az, hogy először adjuk az Úrnak. És az az érdekes így, amit olvasunk, hogy ő azt mondja, hogy ha mi csináljunk, bőségesen elég lesz. Én nem akarok, hogy mi beleesünk egy hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, én többet fogok adni, mert ha többet adok, akkor azt mondja, hogy többet fog maradni nekem. Ismertek a történet egyszer, amit történt az Egyesült Államokban, egy tévé igényhirdető, azt mondta, hogy adjál az Úrnak, és ő 10-szor, 30-szor, 100-szor annyit fog visszaadni nektek. Eddig férfi hallotta ezt, ő egyből azt mondja, hogy a bát nem tud ilyen visszaadni nekem. 100-szoros annyi visszaadni, 10-szeres annyi visszaadni? Azt mondja, jó, akkor adom $10,000 az egyháznak. Odaadta $10,000, és azt mondja, jó, most már legalább 100,000 lesz nekem. Várt egy hónapot, nem lett $100,000, várt két hónapot, nem lett $100,000. Bement ahhoz a lelkészhez, mondta ezt, és ő azt mondja, hogy én fogok befejelni az egyház. Mert te azt mondtad, hogy én adom 10,000, én fogok kapni 100,000. Isten nem mondja ezt. Isten azt mondja, hogy ha mi tiszteljünk őt, ő fog gondoskodni rólunk. Bízni kell benne. Egyik szabály, amit nagyon bölcsnek tartom, nem mondom, hogy szó szerint ez benne van a Bibliában, de ezek az élvek a példabeszédekből látom ezt. És ez egy olyan szabály, ami a szerző nevezte a 80%-20% szabály. És ő azt mondja, hogy ő próbál élni, a bevétel 80%-ából. Ha ő, ha valaki keres havi 200,000 forintot, akkor ő ebben az esetben ő próbálna élni 160,000-ből. Mit csinál a maradék 40,000-ről? Ő azt mondja, hogy ő 10%-et ad az Úrnak. 20,000, és 10%-ot ő félrekezt. Én azt mondom, hogy nagy bölcsőség ebben, és látjuk ezt a következő pontban a vázaton, a megtakarítás. És az az érdekes, amikor néztem a példabeszédekben, és lehet látni ott a vázaton az igéket, van több igény, a példabeszédben, amit megbeszélnek, amit beszélnek a megtakarításról, mint a többi téma. Miért? Lehetséges, hogy ez fontos? A tizedik rész, az ötödik vers, aki nyáron gyűjt, az eszeskő, de aki aratáskor alszik, az szégyi, ami van. Aki nyáron gyűjti az aratásból, amikor van lehetőség félre tenni, ő félre tett. Látjuk a példa az Ószövetségben, a József történetben, amikor ott volt Egyiptomban. Mit csinálta? 7 év keresztül félre tettek a bőséges években, mert tudták, hogy lesznek olyan idők, amikor nem lesz bőség. Én valahogyan mondom, aki még nem nyugdíjas, de jelen pillanat a bőséges időben vagy az életedben. És igenis azt jelenti, hogy felre kell tenni a nyugdíjra. Tervezni kell előre, hogy legyen egy tartalék. Tudom, nagyon sok ember azt fog mondani nekem, hogy Monty, te nem élsz Magyarországon. Te nem ismersz a gazdasági helyzetét. Lehetetlen élni egy ilyen 20%, 80% életed itt Magyarországon, mert túl kicsi a fizetés. Túl alacsony. Én azt mondom, hogy én tudnék mutatni példát, nem fogok, akik itt ülnek ebben a teremben, akik a fizetések, azt mondom, hogy a legalacsonyabb között, és mégis tudnak ezt kínálni. És én tudnék mutatni olyan emberek itt a gyülekezetben, akik a fizetések a legnagyobb között, és nem tudnak ezt kínálni. Én azt mondom, hogy a kérdés nem az, hogy mindig keres az ember, hanem a kérdés az, hogy az ember mit szándékoz az ő szívében. Megint, ha nem fogok olvasni a 30. rajt, ott megint egy példa van a hangyákról, ahogyan félre tesznek a nyáron, a 21. rajt, a 20. vers, drága kincs és ólói van a bőrs falekában. Az osztaba ember pedig éltékozlózsa azt. Ezt azt mondja, hogy a bőrs embernek az ő házában van drága kincs és van ólói, más szóval azt tudok mondani, hogy neki van egy bankszámla, ahol van egy tartalék, van a kincs, és van elég ott a szájszban, hogy nem kell izgulni a hónap végén, hogy mit fogunk inni hónap este, mert minden pót üres. A bölcs ember tervez és tart egy tartalékot.
Érdekes, hogy a 13. rész, a fiatalok fognak örülni most. A 13. rész, a 22. vers, a jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Ha valaki tud örökséget adni, akkor azt jelenti, hogy ő nem az egész élete felhasználta mindent, amit keresett. Ha valaki tud örökséget adni, azt jelenti, hogy neki volt egy tartalék.
Ez a jóságosság.
Van egy veszély. 11. rész, 25. vers. 11, 28. Elbukik, aki gazdagságában bízik. Van egy veszély. Én az egyik mondatban azt mondom, hogy legyen tartalék, de a következő pontban látunk ott a vázaton a harmadik pont, a hozzáállásunk, az, hogy legyen tartalék, de ne bízunk benne. A bízalom nem lehet az anyagi dolgokban. Mi nem tudom mondani, hogy most már megvan a ház, most már megvan a bankszámla, most már ezek a dolgokban kell tudok bízni, most már nincs szükségem Istennek. Látjuk a Jób történetet, ott az előélete elején minden megvolt. Az egyik leggazdagabb ember volt a világban, egyik napon, következő napon az egyik legszegényebb. Mi nem tudunk bízni a vagyonban. És ha mi kezdünk bízni abban, akkor csak probléma fog okozni. A bízalom az Isten felé. Az, hogy ő adott nekünk az egészséget, hogy tudtunk dolgozni. És tovább szükségünk van arra. Mi függjünk Istentől, nem függjünk és bízunk a mi vagyunkban. Még két terület itt a vázlaton, ami látunk tanácsot itt a példabeszédekben, itt szinte a 11. részben, a 25. versben az ajándékozó bővölködik. És aki más félüdít, maga is félüdül. Mindenki tudja azt, hogy én skót vagyok, vicceljünk arról, hogy én nagyon nehezen költöm a pénzt. Én azt mondom, hogy ez a nagy lelkűség néha nehézség okoz nekem. És én azt mondom, hogy ebben a területben kell tanulnom. De én azt mondom, hogy volt olyan helyzetek, amikor valahogyan azt a szkót vér kifért belőlem egy percre, és hirtelen hoztam egy döntést, hogy adjunk valakinek egy összeget. És én azt mondom, amikor látjuk az öröm, az a másik ember arcán, amikor mi adjuk, az tényleg örömet hoz bennünk is. Szóval valahogyan fontos, hogy mi megértünk azt, hogy nem szabad úgy fogni a pénzt, hogy sohasem engedjük ki. Látni kell, hogy amikor van valaki, aki valóban szükségben van, hogy mi tudunk mondani neki, hogy tessék, ezt odaadom. És látjuk az öröm az életében, amikor azt csinálunk. És akkor lesz öröm bennünk. Fontos, hogy legyen azt a nagy lelkiség bennünk. Hogy mi kész vagyunk tovább adni abból, ami Isten ad nekünk. És nem ragaszkodunk hozzá. A másik, ami fontos megtanulni, a megelegedettség. Azt, hogy tudunk boldog lenni azzal, ami van. A 15. rész, a 16. vers. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
Én már találkoztam nagyon gazdag emberekkel. És én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben a gazdag embernek nincs öröm. Hanem nagyon sokszor állandó félelemben élnek. Hogy mikor fog jönni a tóboly? Mikor fog jönni valami, ami tönkretesz az, ami van? Minél több, ami van, minél nagyobb lehetőség, hogy valami tönkre megy. És a gazdag ember küzdik ezzel. Sokkal jobb a kevés az Isten félelemnek. A 23. rész, a 4. vers. Ne fárad azon, hogy gazdagodjon. A magad betartásából hagyd abba. Valahogyan mi annyira törekszünk abba, hogy legyünk gazdagabbak. És ez az igény azt mondja, hogy hagyd abba ezt a törekvést. Van olyan, ami sokkal fontosabb, mint az anyagi jólet. Milyen a lelki élete? Mennyi időt odaszánsz a lelki életedre, és a lelki fejlődésedre, és mennyi időt szánsz az anyagi dolgokra? Aki dolgozik, én azt mondom, hogy legalább 40 órát hetente odaszánsz az anyagi fejlődésre, de az én tapasztalatom, hogy nagyon sok ember nem csak a 40 órát csinál a munkával, hanem sokkal több. Mennyi időt odaszánjunk a lelki fejlődésre? Nem szélozom senkit, amikor ezt mondom, de én azt mondom, hogy vasárnap délelőtt 10-től 12-ig kevés a lelki fejlődésre. Én azt mondom, hogy nagyon szomorú az, hogy nagyon sok ember a gyülekezetben csak ezt csinál. Nem vesznek részt egy heti ima alkalmán, nem vesz részt egy csoport órán, nem kapnak semmi lelki táplálékot más emberektől, csak a vasárnapi délelőtti tisztelet. Az kevés. Nem tudsz lelkileg növekedni egy óra edzés hetente. Szükséged van a rendszeres csendeség, amikor csak te találkozol Istennel, de szükséged van arra, hogy a héten más időben is találkozol keresztényekkel, és kapsz bátorítást a hívő életedben. A probléma az, hogy mi nem tudunk megelegedett lenni az anyagi helyzettel, és annyi energiát befektetünk abba, hogy közben tönkre megy a lelki életünk. A példabeszédben azt olvasunk, hogy jobb a kevés az Úr félelmével. A példabeszédekben a 30. rész, a 8. vers, old maid a hiába való, és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne ad nekem. Ad annyi eledelt, amennyire szükséges. Ne esünk abba a hibába, hogy mi azt csináljunk, hogy hozzáteszünk az Isten igéhez, és csináljunk egy 101. boldog mondatot. És azt mondjuk, hogy boldogok a gazdagok. Mert ez nem igaz. Ez nem az Isten igéje. Imádkozom. Édesatyám, tudjunk azt, hogy a te kívánságod, hogy a mi életünk legyen egy bőséges élet. De fontos, hogy mi megértsünk, hogy az a bőséges élet nem függ az anyagi körülményektől, hanem attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk veled. Segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat magad előtt. Segíts, hogy tudunk mondani neked, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben. Segíts minket, hogy tudunk veled járni, és követni azt az útmutatást, amit te adsz nekünk az igében, hogy hogyan tudunk jó gazdagodni azzal, amit te adsz nekünk. Segíts minket látni azt, hogy végül is minden, ami van, az nem a miénk, hanem tőled származik. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk bízni benned, és nem az anyagi dolgokban. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.